Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
A következő percekben a megvalósuló beszélgetést tekintsék beharangozónak. Egyrészt szeretnénk beharangozni egy új terméket, ami nem csak finom, hanem egészséges is, növény alapú tejszerű italt, az a neve, hogy napra ital. És itt van a vonalban Pincés Marian, aki pedig nem sokára majd a Civil Rádió vendége is lesz a hétfő esti kulinária gasztrokulturális magazin műsor vendége lesz. Halló!
Mindenkinek.
Szia Marianna, a Grapoilla cég, Grapoilla termékeket forgalmazó cég igazgatójával beszélgetünk erről az új terméketekről. Kérlek szépen, mondd meg, mennyire új, hiszen tegnap arról volt szó, hogy erről még talán sehol senki nem hallhatott erről az új termékről.
Hát egész pontosan a világon nincs ilyen. A mi termékünkről most már 2 hete a saját online social media felületünkön hallhattak a fogyasztóink, a vásárlóink, de egyébként ez tényleg egy ilyen első-első megjelenés, mert nem volt még nyitó rendezvény, az üzemet még teszteljük, próbáljuk, úgyhogy az első mennyiségek kerülnek legyártásra és polcokra. Ezek már nyilvánvalóan fogyasztói mennyiségek, tehát nem azok a minták, amikkel kísérletezünk. Hát ez az elmúlt 2 évben történt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamatnak az eredménye.
Igen, fölkaptam a fejemet, hogy 2 év kell ahhoz, hogy megszülessen egy új egészséges termék. 2 év.
Hát ez egy elég összetett receptúra fejlesztés, mert a növényi tejek piacán, amit ugye azért hívjuk napra italnak, mi is a terméket, mert hivatalosan ezek ugye nem tejek, viszont tejhelyettesítő növényi italok. A növényi tejek piacán jellemző az, hogy magokból, különféle gabonákból és olajos magvakból gyakorlatilag egy ilyen tejhelyettesítő italt készítenek. Ez egy egyébként ismert technológia, de még picit nagyobb fába vágtuk a fejszénket, mert úgy gondoltuk, hogy hiszen olajgyártó cég vagyunk, és a melléktermékünk a növényi pellet, vagy a magpellet, ez esetben a napraforgó pellet, ami egy ilyen zsírtalanított, lisztszerű állagra készíthető, de ráható. Ugye van egy kb. 60%-os olajtartalmú napraforgó magunk, és amikor mi kisajtoljuk belőle az olajat, akkor egy ilyen kb. 12-14% olajtartalom marad benne. És ez ugye melléktermékként keletkezik az olajgyártáskor ott nálunk az üzemben, Püspökladányban. Azt gondoltuk, hogy nem csak állati takarmányozásra keresünk neki piacot, hanem megpróbáljuk megragadni azt a két tulajdonságát, hogy gluténmentes és magas a fehérje tartalma. Erre egyébként vannak különféle próbálkozások, és egyébként mi magunk is jártunk és kísérletezünk kekszekkel, krékerekkel. Nagyon sok olyan vevőnk van, B2B vevőnk, üzleti partnerünk, akik gluténmentes kekszeket, kenyereket, egyebeket gyártanak belőle, főleg a külföldi piacokra és piacokon. Szintén sokan használják vegán hús alapanyagokként és húshelyettesítőként.
Már ezt a pelletet?
Ezt a pelletet, igen, általában liszté örölt változatában. De mi arra gondoltunk, hogy lehet ebből növényi tejet is csinálni. Ez a sok gondolat ez azért van, mert nagy mennyiségben keletkezik. Ugye ebben az esetben körülbelül a termelésnek a fele, a napraforgóolaj esetében a termelésnek a fele. Azért ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ahhoz az kell, hogy egy teljesen tiszta napraforgóból induljunk ki, tehát egy 99,9%-os tisztaságú, gyakorlatilag napraforgó bélből sajtolunk mi olajat, nem pedig a héjas napraforgó magból, és nem éppen, hogy csak meghántoljuk a jobb olaj kihozatal érdekében, hanem gyakorlatilag teljesen hántolt mag az alapanyagunk. Így tudjuk ezt utána már a mellékterméket tovább hasznosítani. És hát ez volt az ötlet. Ötletnek jó, meg is valósítható, ahogy ez látszik, de nagyon-nagyon sok munka az, hogy egy szép emulziót hozzunk létre, magyarul a vizes olajos fázis együtt maradjon, tejállagú termék legyen, és azokhoz a szabályokhoz is tartsuk magunkat, ami nekünk fontos, hogy ez egy natur termék maradhasson, és mindenféle akadály nélkül bio minősítéssel is elő tudjuk állítani, nyilván ehhez bio minősítési naprafolgómagra van szükségünk.
Számomra, aki teljesen laikus vagyok természetesen, az a legérdekesebb ebben, hogy egy száraz anyagnak a hasznosítását, szóval, hogy jutott az pont eszedbe, hogy abból csinálni egy italt? Tehát, hogy valami, ami porszerű, hogy rögtön, nem tudom, hogy rögtön, tehát, hogy az jutott eszedbe, hogy ebből csinálni folyékony állagú terméket.
Vagy hát egyébként nagyon sokszor keverednek ezek a fogalmak az emberek fejében, amikor mi a magot kipréseljük, és marad a pellet, és akkor megkapjuk a lisztet egy egyszerű darálás után. Itt, hogyha valaki nem jön el az üzemünkbe, egyébként el lehet jönni, és meg lehet nézni a folyamatokat, akkor ez mindig egy felmerülő kérdés, hogy és akkor szárítjuk a pelletet, mielőtt liszté őröljük? De nem, hiszen itt a mag már olyan szárított formába kerül a présgépbe, hogy víztartalma nincs nagyon. Egy dolog van, olajtartalma. És ugye alapvetően az az ötlet, hogy a pelletből sajtoljuk, az csak arról való lemondás, hogy kevesebb olajtartalma van, mint a magnak. Tehát annyiban új az ötlet, hogy egy alacsonyabb olajtartalmú anyagból indulunk ki. Egyébként is egy áztatott magból, és annak utána az örleményből pép verziójával indul ki a magtejgyártás, vagy a növényi tejgyártás. Itt mi csak annyiban indultunk mással, hogy egy zsírtalanított verzióból kellett dolgoznunk.
Uh-huh. Tehát a szakmában mi sem egyszerű, mint hogy a szilárd anyagból csináljunk valami folyékonyat.
Egy kis víz.
Mi volt a szempont? Ugye mondod, hogy a zero waste, illetve az, hogy bioterméket kapjatok. Volt neked valami személyes motivációd? Arra gondolok, hogy esetleg magad elégedetlen voltál a piacon kapható tejhelyettesítő italokkal, vagy volt más jellegű, nem tudom, tehát mi volt az indítatás? Vagy láttad azt a sok... Igen?
Egyébként nem vagyok sem vegán, sem vegetáriánus. Én sokat kóstolgattam a növényi tejeket, nyilván még mielőtt ebben az egészben gondolkoztunk, akkor is elsősorban azért, hogy a saját növényi piacunkat ismerjem, hogy lássam ennek a fejlődését. Nagyon szépen alakul egyébként ez a vegán-vegetáriánus piac, ugyanúgy, ahogy a mentes piac is, tehát a gluténmentes termékekből is sokkal, mondjam így, hogy normálisabbakat lehet ma már vásárolni. Ugyanez igaz szerintem a vegán termékekre is. Van egy clean label mozgalom, ami arról szól, hogy ne 25 soros legyen az összetevő lista, hanem a lehető legrövidebb és a lehető legszükségesebb alapanyagok legyenek csak benne. Azok az adalékanyagok kerüljenek csak felhasználásra, amit a fogyasztó is ért. Igen. Tehát tudja, hogy mi az, hogy citrusrost. És itt álljon is meg. Tehát ha csak lehet, akkor ebből ne legyen sokféle és mindenféle szintetikus verzió.
Abszolút.
Mondom, ez most már egyre inkább igaz a vegán piacra is. Én azért, amikor elkezdtük ezt a fejlesztést, akkor pont a növényi tejetnél gondoltam azt, hogy itt még van mozgástér, mert még nem voltak olyan termékek. Egyre inkább van, ezt azért fogyasztóként is örömmel mondom, de talán ami még nehezebb, bár a vegán is egyfajta mentesség, az összes többi ilyen gluténmentes termékfejlesztés egyedek, itt még nehezebb volt ide eljutni, de ott is egyre inkább igaz az, hogy egyre kevesebb összetevőből, vagy egyre inkább olyan összetevőből készülnek azok a termékek, amit egyébként egy egészségtudatos fogyasztó meg szeretne vásárolni, mert sok esetben a diétájának az oka egyébként elsősorban az egészsége.
Igen. Igen, és pont az jutott eszembe, hogy amikor az emberek bármit levesznek a polcról, mert nagybetűkkel rá van írva, hogy gluténmentes, vagy laktózmentes, és utána, ha megnézed az összetevőket, azon kívül viszont még annyi minden van, amit nem is tudsz, hogy micsoda abban a termékben, de igazad van, ez a piac persze fejlődik. Milyen akadályokba ütköztetek? Tehát amikor az embernek van egy ilyen jó elképzelése, amúgy is ugye, amúgy is nagyon emberbarát motivációi vannak, hogy mik voltak a legnagyobb buktatói annak, hogy egy új terméket a piacra lehessen dobni? egy új egészségest, és mindenre gondolok, tehát nem zárt-e a piac egy új konkurenciára, vagy lehetett, na igen, szóval, hogy mi volt a
legnagyobb? Hát ezt még nem tudjuk.
Már még nincs is a piacon?
Az értékesítési folyamatokat, és egyelőre azt tapasztaljuk, hogy nagy az érdeklődés, és nagy a nyitottság. Nyilván ezt egy-két-három év múlva számok fogják visszaigazolni, hogy ez a termékfejlesztés üzletileg is sikeres volt-e. De a termékfejlesztés során rengeteg olyan problémával szembesülünk, amit szerintem mindenki ki tud találni, amikor ha csak otthon kezdünk el mondjuk gluténmentesen sütni, főzni, vagy csak életünkben először főzni, azért ott vannak bakik. Hát a termékfejlesztés az nagyjából ugyanilyen. Tehát volt olyan becs, olyan adag, ami mondjuk kétszer annyi sót tartalmazott, mint kellett volna. Nehogy Isten, egy nullával többet tettünk a mérlegre, mármint hogy ott egy nullával elmérődött, az azt jelenti, hogy tízszer annyi került bele. Ilyenekre kell és lehet gondolni. Tehát, és akkor ezzel elmegy három nap, mert akkor újra beszerezni az alapanyagokat, stb. Szóval rengeteg ilyen apróság. Ami a legjobban megakasztott minket, mi azt gondoltuk, hogy üvegbe kerül ez a termék. Ez volt az elképzelés. Az üveges termék aztán tavaly nyáron ilyen próbakörre ki is került nagyon sok kávézóba. Ezt úgy kell érteni, hogy ott már egy teljesen fogyasztható kész termék volt a kezünkben gyakorlatilag. Csak hát ugye más volt a kiszerelés, illetve még finomítani akartunk az ízeken, az állagon. Egyébként történt is egy jelentős váltás ezután. Hát a visszajelzés az volt, akkor török-magyaró olajat raktunk bele a saját gyártásunkból. Isteni volt, de azt az előnyét, hogy ez egy allergénmentes alapanyag, mármint a napraforgóban, elvesztette a késztermék azzal, hogy magyaró olajat raktunk bele. És akkor el kellett kezdeni gondolkozni, hogy jó, hogy ez lett a legfinomabb a tesztek során, de mi legyen. Így került bele végül egyébként a kendermagolaj, aminek hozzáadott értéke is van. De hogy visszatérjek erre a kis próbakörünkre, az üvegre nem voltak pozitív reakciók. Mi azt gondoltuk, hogy ez fenntarthatóbb lesz, visszaváltható lesz, és sokkal inkább azt kommunikálja, amit mi szeretnénk. Látszik az üvegben a termék, látszik, hogy egyben marad, és nem válik ketté. Egyébként ezen nagyon sokat dolgoztunk, hogy ha már látszódni fog, akkor tényleg ne váljon ketté. És hogy ez azt kommunikálja, hogy ez az, ami, és az van benne, ami, és egyébként egy picit visszautal a régi időkre, az üveges tejre, hát azt gondolom lehet érteni, hogy miért mentünk ebbe az irányba, de az volt a reakció a piac felől, hogy ez így nem jó, nehéz, törik, kényelmetlen, és ráadásul az eltarthatóságot sem tudtuk 12 hónapra növelni. Sőt, az első időszakban egyébként hűtőben kellett tartani, most ugye már ez egy polcos termék. Úgyhogy lényeg, hogy itt egy hatalmas változtatást kellett eszközölnünk, hogy tavaly nyártól egészen idáig.
Ez nem ment a minőség rovására? Már a bióságot illetően?
Az összetevők ugyanazok maradtak, itt a sterilizálási technológián kellett változtatni, ami egy egészen más kategória, ez most már gyakorlatilag, hogyha igen, hagyományos tejek mentén ismerjük ezeket a fogalmakat, ez most egy UHT-s tej, és nem pedig egy friss tej. Ez a különbség. Egyébként, hogy a magas hőmérséklet milyen hatással van a vitaminokra, és hogy ki miért iszik UHT-s tejet, meg friss tejet, ebbe most nem menjünk bele.
Jó.
Nyilván van különbség a friss tej, meg a UHT-s tej között, de az biztos, hogy a piac nem szeretne friss tejként növényi tejet, vagy legalábbis mi azt tapasztaltuk, és olyan válaszok jöttek vissza, hogy ebből mennyiséget nem lehet eladni. Tehát kénytelenek vagyunk az összes többi növényi tejjel együtt polcra készíteni terméket, az az UHT kezelések. Ez egyébként semmit nem jelent, csak magas hőkezelést. Tehát ez egy ultra high temperature, itt semmi egyéb adalékanyag nem kerül bele, úgyhogy ilyen szempontból ugyanúgy lehet bio, ez egy ugyanúgy natur termék, csak egy magasabb hőmérsékleten kerül kezelésre, ezért tovább eltartható. És hát nyilván utána kerül ebbe a tetrapakos vagy széges dobozba.
Te ezt iszod otthon már?
Még annyi nincs. Azt azon gondolkoztam, hogy Ma reggel nem bontok, mert már nincs olyan sok az első adagból, és abból még ki kell szolgálni egy pár vevőt. Úgyhogy még mindig, még annyi nincs, hogy ezt tudjuk folytani, de a legutóbbi megbeszélésen például egy egész dobozt oda elém raktak, és én azt úgy jól eliszogattam. Úgyhogy igen, én nagyon szeretem a tejet.
Aha.
Magában, igen, ez is egy nagyon jó kérdés. Én nagyon szeretem a tejet, és én sosem fogok leszokni róla valószínűleg, meg nem is célom. És a kávét is tehéntejjel iszom, és nem szoktam rá sosem semmilyen növényi tejre, de mindig mindent megkóstolok. Egyébként szerintem a napraforgó tej nem kávéval a legideálisabb, a kávéval, akkor egyébként a sötétek pörkülésűekkel, ezek is visszajelzések baristáktól, hozzáértőktől, nem tőlem. Amivel nagyon finom szerintem az a kakaó, a csáj, az összes ilyen műzlis, édesebb reggeli felhasználási mód, és hát nagyon sok olyan visszajelzés érkezett, tegnap én is kipróbáltam, nem szoktam fehérjeporokat fogyasztani, de éppen olyan ismerősökkel voltam, akik igen, és gyorsan elkészítették, nagyon-nagyon jól illeszkedik az íze ezekhez a fehérjeporokhoz, úgyhogy ahhoz is lehet használni, nyilván ahol érdekes az, hogy egy vegán tej legyen az alapanyag, és ne víz, és ne tehén tej, ott ez egy nagyon jó alternatíva. Gyakorlatilag ez egy növényi tej, ami napraforgóból készül, ami nincsen, csak Amerikában van egyetlen termék, tehát így pellet formájában pedig egyáltalán nincs a világon. Van benne egy kis magyar cirok az édesítés kedvéért, és kenderolaj. Tehát ez egy növényi tej.
És hol találkozhatunk, és mikortól ezzel a tejjel, mikor próbálhatjuk mi is ki?
Most már bárki kipróbálhatja, mert a webshopunkon hát lassan két hete, de lehet, hogy csak egy fent van, tehát kapható, rendelhető. Ezen kívül a Müllerbe remélhetőleg a következő hónapokban, mint első polcos termék levehető lesz. Holnaptól már kávézókba is kerül, a Meddog hangárba megy ki először, ott holnap lesz egy esemény, amin ezt már kóstolni lehet, és megvásárolni is lehet. És hát az az elképzelésünk, hogy ahogy egyébként a növényi tejek piaca is fejlődött és kifejlődött, hogy azért a specialty kávézókban, a kisebb kávézókban megvásárolni is lehet majd, ezzel kapcsolatban zajlanak az egyeztetések, és már jövő héten, sőt vasárnap is, tehát holnaptól egyre több kávézóba kikerül, és szállítjuk ki ezeket a termékeket, úgyhogy hamarosan mindenhol elérhető lesz.
Nagyon szépen köszönjük, és ahogy említettem, ez nem csak a napra ital beharangozója volt, hanem egy közeljövőben megvalósuló beszélgetésnek is, ami hétfő este a Kulinária gasztrokulturális magazin műsorának lesz, Pincés Mariannával, a Grapoilla cég igazgatójával, megálmodójával. Nagyon szépen köszönjük, hogy ma reggel itt voltál velünk.
Köszönöm én is a lehetőséget. Szép napot mindenkinek.
Jötted egy gondolat, merre is indulj, nem látod utadat. Céltalan bámulod az üres falat, hisz fel az égre, lásd meg a madarat. Fáj az élet, s nem leled helyedet. Tengernyi gondja nyomasztja lelkedet. Így kihez fordulj, nem fogják kezedet.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, a kávé mellé 8-tól 10-ig.
a mai reggeli civil rádió ma reggeli szombat reggeli magazin műsorának utolsó percében egy nagyon helyes állatról, a Molnár Göréndről lesz szó, a vonalban dr. Váci Olivér, a Hermann Otto Intézettől. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Miért a Molnár Görény lett az idei év állata?
Hát ugye az évemlősét minden évben 2014 év óta.
Bocsánat,
2014 év óta a vadonlesé program kapcsán, vagy annak keretében hirdetjük meg, és eltérően a legtöbb ilyen év állata, év növénye címtől, ezt mi magunk szoktuk, magunk ezt megállapodunk, és nem szavaztatjuk meg a nagy közönséggel. Ennek több oka van, egyrészt azért, mert emlősből viszonylag kevés áll, vagy kevés van, ahhoz képest, mint például a madárból, vagy növényből. És megpróbálunk mindig olyan emlőst választani, amire igazán tudunk koncentrálni abban az évben, és több szempont, nagyon sok szempontot figyelme leszünk. Idei évben tulajdonképpen a Molnár Görény egyrészt praktikusokból került kiválasztásra, másrészt azért is, hogy eltérő legyen az előző évek üzeneteitől, mert itt nem csak az emlősre, az adott emlősre koncentrálunk, hanem mindenféle üzenetet, természetesen üzenetet próbálunk rajtuk keresztül továbbvinni. A praktikusok igazából az, hogy a Hermann Otto Intézet non-profit keresztnél most már két olyan Európai Uniós pályázat is fut, amelyiknek részben vagy valamilyen formában célfaja, vagy legalábbis érintett faja a Molnár Görény. Az egyik az egy gyepekkel foglalkozó úgynevezett Grassland Intervention projekt, amelyik a gyepes élőhelyeknek a megóvásáért tevékenykedik már a 8. évben. Ennek a pályázatnak az utolsó éve lesz hivatalosan. Tehát, hogy ezt szerettük volna még behúzni a pályázaton belőle. A másik pedig egy ürgével foglalkozó látom, amelyik most indul, szintén ugye ez is a gyepekhez kötődik, és itt a Molnár Görény, mint predátor jelenik meg az ürgék szempontjából, mint egy fontos, tényleg fontos predátor. Illetve ami ma a eltérőséget, illetve az üzenetet érinti, az pedig a megint a nyílt élőhelyekre térnénk vissza, hiszen a Molnár Görény elsősorban nyílt élőhelyeknek a kis ragadozója, és nagyon erősen kitett olyan emberi hatásoknak, amelyeknek az elkerülése vagy a csökkentése nagyon fontos lenne. Nem csak az ő szempontjából, hanem általában a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából. Ugyanis a Molnár Görény rokonai a kisorodózókhoz hasonlóan nagyon sok rákcsálót fogyaszt, és a rákcsálókban felmozduló mérgeket ő összegyűjti. Tehát sokkal erősebben hatnak rá azok a mérgek, amelyek esetleg csak kismértékben kerülnek a rákcsálók szervezetébe, őket akár, ha nem pusztítják el, akkor is túlélnek, viszont ez felhalmozódik a görények, Molnár Görények és a görények testében, így őket sokkal erősebben tudja károsítani az idők során.
Hol láthatunk, hol találkozhatunk Molnár Görénnyel? Ugye ő egy mezei állat, védeni kell az élőhelyüket, az embertől óvni, de akkor hogyan találkozhatunk velük?
Hát nem nagyon, a konkrét találkozás nagyon ritka, ugyanis ő tényleg a településektől távolabb, ő az a faj, amelyik nem szeret igazán az ember közelében mozogni. A gyepeken, mezőgazdasági területeken most már oda is áthúzódott, ott figyelhetjük meg, hogyha nagyon nagy szerencsénk van. Ami szomorú találkozás lehet, az az utak mentén, mert hogy elég gyakran elütik a Molnár Görényt is, mint a többi kis ragadozó, tehát ez egy másik veszélyforrás egyébként. De az élő általában a találkozás viszonylag ritka, és hát egy szerencsés esemény, tehát nagyon örülhet az, aki Molnár Görénnyel találkozik. Nekem életemben eddig egyszer sikerült ürgemet figyelés közben egy görényt is meglátnom.
Akkor ön egy szerencsés ember, már csak azért is, mert ne haragudjon, ennek a mai adásnak ön az utolsó megszólalója, és ebben a pillanatban ennyi idő volt a Molnár Görényről, de azért szerencsés, mert majd szeretném meghívni a civil rádiónak a szerdán délután adásba kerülő Foggal és Örömmel című állatbarát műsorába, ahol egy egész órát szentelnénk ennek a kis állatnak, ennek a kis ragadozónak, úgyhogy ennek a részleteit önnel majd megbeszélem a műsor után. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és figyeljenek oda az élőhelyek megóvására legalábbis. Köszönöm szépen.
Én is, és a vadonlesőprogram.hu oldalon lehet követni az eseményeinket egyébként.
Nagyon jó, hogy elmondta. Köszönöm szépen, és köszönjük a hallgatóknak, hogy itt voltak velünk az elmúlt két órában. Én Timár Andrea vagyok, illetve Petik András volt a mai műsor technikai vezetője. Viszont hallásra.